Ami segítségünk a keresztelésre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 342. dicséretet énekeljük. A családot az Úrházában. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sakramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még a mai napra rendelt Zsoltárt olvasom hozzá, 67. Zsoltárt, a karvezetőnek húros hangszerre Zsoltárének. Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket, és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét. Magasztaljanak a népek, Istenünk minden nemzet dicsőítsen téged. Minden törzs örüljön és újjogjon, hiszen te igazságosan ítéled meg a földet, méltányosan ítélkezel a népek fölött, kormányzol minden törzset a földön. Magasztaljanak a népek, Istenünk minden nép dicsőítsen téged. A föld megadta gyümölcsét, Isten, ami Istenünk megáldott minket. Isten adja ránk áldását, félje őt, a föld minden határa. Kedves család, gyülekezet, arról beszél itt ez a Zsoltár, hogy áldjuk, magasztaljuk az Urat, és arról fog majd beszélni az Isten tiszteletben is az ige, hogy a végén mindannyian Isten kegyelméből ide jutunk, hogy az ő országában együtt fogjuk őt dicsérni. És amikor itt a keresztelőre készülünk, akkor is ez lehet bennünk hála és dicséret az Istennek. Hála az Istennek, hogy kigondolta, megformálta, engedte, hogy egészségesen megszülessen ez a kisfiú Zsombor. Hála az Istennek, hogy itt lehet a család. Hála az Istennek, hogy a gyülekezet közösségébe történhet a keresztelő, ami a legnagyobb dolgot ábrázolja ki. Istennel Jézus Krisztusban kötött szövetségünket az ő bűntörlő vére árán, amit a keresztségben a tiszta víz jelez. Hála az Istennek, hogy a mi Istenünk, hozzánk lehajló Isten, aki megkönyörül a bűnben élő emberen, segítségünkre siet, most is folyamatosan, de legfőképpen akkor, amikor elküldte az ő egyszülött fiát értünk áldozatul. És azt gondolom, hogy jó esetben a hívő ember a hálát egész életen át folytatja, és ezt szeretnénk, és ezért is imádkozunk, hogy így történhessen a család életében, hogy mindig legyen okotok hálát adni. Ugye ez a 67. Zsoltár is az Isten áldásait veszi számba. Nem tudni pontosan, hogy mikor íródott, voltak, akik azt mondják, hogy ez egy aratási ének, vagy Király Zsoltár, vagy a papi áldásnak a versbeszedése, amire aztán a gyülekezet ének szóval felelt. Az biztos, hogy nekünk magunktól nem megy a hálaadás, csak ha az Isten már munkálkodik a szívünkbe. Az Isten könyörülete munkája pedig arról szól mindig, hogy az örök életet munkálja bennünk. És akin könyörül, annak meg is adja, hogy megtapasztalhatja az áldást az élete során folyamatosan, és ezért imádkozunk, hogy a kisfiú Zsombor életében ez bekövetkezhessen. A keresztség megelőlegzett kegyelem, hiszen mi még mit sem tudunk róla, ő már szeretett, és ezt a szeretetet mi csak visszatükrözhetjük. Azzal a boldog bizonyossággal ér véget a Zsoltár, hogy megáld minket Isten, és féli őt a földnek minden határa. A keresztség is áldással ér majd itt véget. Az áldásban, amikor áldunk, akkor valahol így szoktuk tartani a kezünket. Hát ki, hogyan? én igyekszem valahol úgy tartani, hogy nem csak a gyülekezet felé forduljon az a kéz, hanem elsősorban az Isten felé forduljon, mert Isten az, aki adja az áldást, és az Isten az, akinek kegyelmes szeretete rajtunk nyugodhat, és akinek adja az áldást, az Isten annak a szívében biztosan fakad a dicséret. Amen. Most valljuk meg együtt a hitünket, a gyülekezettel elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. És most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádságunkban is kérjük ezt az áldást az egész család életére. Mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk a te végtelen nagy szeretetedért, amivel lehajolsz hozzánk. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, bűntörlő véredért, amiben van bűneink bocsánata és örök életünknek a záloga. Köszönjük, hogy Krisztusban örök üdvösséget szereztél nekünk, és köszönjük, hogy a hitet is te tudod munkálni ennek a kisfiúnak a szívébe, hogyha eljön megtérésének az ideje, akkor elfogadhassa. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az ő életét. Kérjük, hogy a te áldásaidat ne vondd meg tőle, ha tudjon ő veled járni, veled élni, boldog életet. Urunk Istenünk, áld meg a szülőket is, hogy a te tőled kapott bölcsességgel, szeretettel tudják felnevelni gyermeküket. Te hallgass meg mindig, ha hozzád kiáltanak. Légy kegyelmes hozzájuk. Mindezt az Úr Jézus Krisztusért kérjük. Amen.
Zsombor, keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében.
A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek felnövekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet, készülődjünk az ige meghallására. énekeljük a 89. Zsoltárunk első két versét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, ahogy írva található János jelenések könyvéből, az 5. fejezetből.
Láttam a trónon ülő jobb kezében egy belül és hátul teleírt könyvet, lepecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki hangosan kiáltott: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem abba betekinteni. Én nagyon sírtam, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és beletekintsem. De egy a vének közül azt mondta nekem: ne sírj, íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet, és annak 7 pecsétjét. És láttam a trón és a 4 élőlény között, és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. 7 szarva és 7 szeme volt. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. És eljött, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli arancsésze volt, amelyek a szentek imádságai. És új éneket énekeltek, amely így hangzott: méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd pecsétjeit, mert megöltek, és véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodnak a földön. És láttam és hallottam sok angyal hangját a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És hangosan ezt mondták: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény pedig ezt mondta: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Gyertek, testvérek, mi is tegyünk így. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy méltó vagy, hogy imádjunk téged. Bocsáss meg, hogy nem így születünk, nem így élünk, de köszönjük, hogy szólsz, és azt akarod, hogy ennek a mennyei Isten tiszteletnek a részesei legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél Isten bárányaként, hogy újjá tegyél bennünket. Köszönjük, hogy megbocsájtottad a bűneinket. Köszönjük, hogy adod nekünk a bűnbánat könnyeit, és ezekkel a könnyekkel jöhetünk hozzád. De bocsáss meg azért, hogy sokszor a világ szerinti szomorúság környékez meg bennünket. De hadd tekinthessünk most ebbe a csodálatos mennyei Isten tiszteletbe, ahol mindenki téged dicsér, téged imád, még az állatok is. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor mi nem ezt tesszük, de hadd legyünk most itt, felékesítve mégis a te igéddel, a te lelkeddel, amelyet elküldtél szerte a földre. Ezért vagyunk most itt, mert te hívtál bennünket. Kérünk, így szólj hozzánk, erősíts meg bennünket, és beszélj most is nekünk önmagadról. Így áld meg az ige hirdetőjét, bennünket, a hallgatókat, hogy valóban a mindennapokban mennyei istentisztelet részeseivé lehessünk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdettem, az első fejezet 7. verséből. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Isten igéjének hallgatására készülve a 225. dicséretünk 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a Jelenések könyve 5. fejezetében, az 5. versben. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Kedves testvéreim, amikor készültem, először az jutott eszembe, hogy kezdődött ez a fejezet, hogy is, és úgy eszembe jutott, egyik presbiter testvérünk mindig szokta nekem mondani, figyelmeztet rá, hogy éssel nem kezdünk mondatot. És lám, mégiscsak kezdünk mondatot, így kezdődött ez a fejezet, bár az eredeti fejezetben nem voltak még se fejezetek, az eredeti írásban, Jelenések könyvében se fejezetek, se számozások, de ez az és, ez azt jelzi, hogy ami itt történik, az folytatása, az előzőeknek szerves folytatása. Annak a mennyei istentiszteletnek, amiben János betekintést nyert, és ahol örök dicsőítés zajlik a trón körül. Mindenki leborulva imádja az Urat, és így mi is részesei lehetünk János révén ennek a nagyívű dicsőítésnek. Emberi szem nem látja ezt a láthatatlan világot, nem tudjuk megidézni, nem tudjuk lehozni erre a földre, még ha nagyon szeretnénk sem. Itt mégis ez történik az Isten kegyelméből, mert az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen nagy szükségünk van erre a betekintésre, szükségünk van a hitünk megerősítésére ezáltal. Az idős János ott van Patmosz szigetén, oda száműzte őt Domitianus császár, és ott írja meg a Jelenések könyvét. Ekkor már megkezdődött a keresztyénüldözés, nagy nyomorúságban voltak az első gyülekezetek, és szükségük volt a nagy erőre is, hogy ki tudjanak tartani. A reménységre, hogy van folytatás, hogy sokkal-sokkal jobb következik, mint ez a földi nyomorúság. Az ember nagyon szeretné tudni, hogy mi van tovább, mi van megírva a jövőnkben, mi van a csillagok felett, különösen olyan időkben, amikor a földi küzdelmeink reménytelennek látszanak, amikor inflálódik, amire eddig építettünk, vagy meginognak biztosnak hit alapjaink. És úgy szeretnénk kiolvasni az igéből ehhez a kódot, amivel majd meg tudjuk jósolni, direkt használom ezt a szót, meg tudjuk jósolni mi magunk majd, hogy mi várható, és mikor a pontos személyeket, eseményeket, amiket be lehet azonosítani, mintha azzal már kezünkben lenne a kulcs, és mi kerekedhetnénk felül a jövő eseményein. Hát ezt ne várjuk ettől a fejezettől sem, viszont azt igenis várjuk, és legyünk ehhez nyitott szívvel, hogy az Isten szóljon hozzánk, élessze a hitünket, reménységünket, hogy megismertesse velünk megváltónkat, Isten adja, hogy be tudjuk fogadni az ő üzenetét. Mit lát itt János? A trónuson ülő, jobb kezében egy könyvet. Mintha a film rendező kifejezetten csak erre a könyvre fókuszálna, a trónuson ülő jobb kezére, A zsidó nézet szerint Jeruzsálem lerombolása után Isten a jobb kezét tétlenül a háta mögé tette. Itt viszont azt látjuk, hogy elől van, kinyújtja, jelezve, hogy cselekedni akar. A jobb kéz a cselekvő kéz, amelyik mindig győzelmet szerez. Ráadásul egy lepecsételt könyv van a trónon ülő jobb kezében. Könyv, ami sokkal inkább nem is könyv, hanem tekercs, amire mind a két oldalon írtak. A második századig tulajdonképpen ilyenre írtak mindent, és a hétszeres lepecsételés a római okmányokon szokás volt. A római jog szerint minden nagyon fontos iratot 7 pecséttel láttak el, a 7 tanúnak a pecsétjével. És ez a 7 tanú volt szükséges ahhoz is, hogy amikor felnyitják, akkor ott legyenek, és így volt annak törvényes felnyitása. Tehát innen ered az a szólásunk, hogy 7 pecsétes titok. Ugye ez egy kettős okmány, belül van a jogilag érvényes szöveg, kívül ugyanaz rövidített formában, mindenki által jól olvashatóan. Izraelben szokás volt, hogy a földdel kapcsolatban is ilyen iratot készítettek, és 2 levelet írtak a föld tulajdonjogáról. És a lepecsételtet akkor bontották fel, amikor valaki tudtul akarta adni, hogy ő a jogos tulajdonos rendelkezik a megfelelő feltételekkel. És amikor a földet elárverezték, vagy adósság teher volt rajta, olyankor megfelelő idő eltelte után jelentkeztek a jogos tulajdonosok. És ezeket a kiváltó atyafiakat nevezték Goelnek, megváltónak. De izgalmas kérdés leginkább az, hogy mit tartalmazhat ez a nagyon különleges tekercs. Ezékiel próféta könyvében is olvashatunk egy tekercsről, amit neki ott akkor meg kellett ennie. Ott lehetett látni, hogy mit tartalmaz, itt nem tudjuk. A tekercsot síralmat, panaszt és jajszót tartalmazott. Dániel prófétánál már zárt a tekercs, te pedig Dániel zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Ez egy rejtett, titkos tekercs, amiben benne van Isten örökkévaló végzése, mindenek felett való rendelkező akarata. A 139. Zsoltárban is ilyesmiről olvasunk, te takargattál engem anyám méhében, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát Isten könyvében valahol minden benne van, az első naptól kezdve az utolsóig, az egész világ története a kezdetektől annak végéig. És ezt nem mi írjuk. És nem a vaksors vagy véletlen határozza meg utólag, hogy majd mi kerül bele abba a könyvbe, hanem Isten már eltervezte, hogy mi lesz. Ő eleve kigondolta ezt örök időknek előtte. Benne van az egész egyház története, Magyarország története, benne van Európa története is. De benne van a családunk története, és benne van a mi élettörténetünk is. A könyv Isten végzése rólunk emberekről. Ugye az volt bennem, hogyha nekem kezembe adnák ezt a könyvet, vagy bele lehetne lapozni, vajon bele mernénk egyáltalán lapozni. Hogyha visszalapoznánk, akkor abba a könyvbe látnánk azt, hogy mi honnan ered, hol van a gyökere a bűneinknek, kérdéseinknek, késztetéseinknek, vágyainknak. Vissza tudnánk lapozni az első bűnesetig. De előre lapozva meg látnánk benne a jövőnket, gyermekeink, unokáink jövőjét is, hogy ki jutott üdvösségre és ki a kárhozatra, mert ezek a legnagyobb életkérdések. Van-e beleszólásunk abba, ami már megíratott előre ebben a könyvben? Azt mindig hihetjük, hogy Istenünk bölcs és szerető Isten. És nem véletlen, hogy ebbe a könyvbe mi nem láthatunk bele, valahol ez is a mi javunkra van. De azt mindig tudhatjuk és tudatosíthatjuk, hogy az Isten kezében, az Isten szemében mi nem egy jelentéktelen bábok vagy sakkfigurák vagyunk, aki forgatókönyve szerint lejátsza az életünket, és mi csak végrehajtjuk, amit az Isten kiosztott ránk. Az Isten nem játszik velünk. Éppen ebben a fejezetben találjuk azt, hogy előtte mennyire értékes az ember, hogy mennyire kedvesek Isten szemében a hívő emberek, az imádságaink, mert azok ott vannak kiemelt helyen, egy aranycsészében, a 24 vén kezében. Tehát soha nem hiába imádkozunk, soha nem hiába könyörgünk. Jusson ez eszünkbe. Mi emberek vagyunk. Nem tudjuk áttekinteni még saját kis életünket sem helyesen, mert erősen korlátozott a látásunk. Magunk szemüvegén keresztül érzékelünk csak, és erősen rövidlátóak vagyunk, nem csak én, hogy ilyen erős szemüveget hordok, hanem valahol a bűnös emberi mi voltunk korlátozza a látásunkat, de az Isten el tud minket igazítani. És olyan jó, hogyha hagyjuk, hogy ő igazítson el bennünket, hogyha mindig kérjük az ő vezetését, ha mindig kérjük azt, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy beleilleszkedjen az életem a te nagyívű terveidbe, mert az Isten alapvetően jót tervezett felőlünk. De döntéseinkért felelősek vagyunk, és nekünk kell majd érte számot adnunk az ítélet napján. Tehát ami a tekesben van, az hétpecsétes titok az Isten kezében. A titkok pedig az úréi, a kijelentett dolgok a mieink. Az írásokat tudakozhatjuk, az adatot nekünk, a kijelentett dolgok. A titkokat pedig ne akarjuk mi kibogozni. Mert úgy látjuk ebből a fejezetből is, hogy a királyi széken ülő, azt nem adja ki a kezéből, csak annak, aki méltó rá. El is hangzik itt a kérdés, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjét. Ember nem képes rá, mert nem méltó. De a világmindenség egyetlen teremtménye sem teheti meg. Elkezdik itt keresgélni az alkalmas szemét, menjen földön, még a föld alatt is, és nem találtatik egy ember sem. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen, írja a saját magáról az apostol. Mert hogy nyomorult érzés, a méltatlanság érzése, hogy nem vagyok elég tiszta, nem vagyok elég jó, nem vagyok méltó. És ez a kijelentés, ez kiábrándító és elkeserítő, ha úgy rázuhan az emberre. Hogy az emberi méltatlanságon, tehetetlenségen tényleg csak sírva lehet fakadni. János ott van a mennyben, az Isten jelenlétében, ahol a fehér, igazán fehér, a fekete meg fekete, és nem lehet mellé beszélni, és nem hozhatja fel érdemeit, hogy milyen hűségesen szolgáltam, hogy én voltam az a tanítvány, aki végig kitartott, akire még Máriát is rá lehetett bízni, aki megtanulta a leckét. Az igen, azt tanítja, Jób könyvében így olvassuk, igaz-e Isten előtt a halandó, alkotója előtt tiszta-e az ember, hiszen szolgáiban sem bízhat meg, és angyalaiban is talál hibát. Még maga Jób sem méltó. Keressük az alkalmas személyeket. Ugye az év elején a gyülekezetünk is kereste a megfelelő lelkipásztort. És nehezen fogadjuk el, hogyha nem találjuk meg a tökéletest, mert hogy olyan nincsen ezen a földön. Isten mérlegén mi nem vagyunk méltók, és magunktól nem is leszünk azok, még ha nagyon összekapjuk magunkat akkor sem. Viszont ez a fejezet nem is erről szól összességében, hanem sokkal inkább arról szól, hogy kicsoda a méltó. hangzik is a szózat, hogy ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány, a győzedelmes oroszlán, aki a megöletett bárány méltó a könyv felnyitására. Tehát előlép a bárány, a megváltó Krisztus, és átveszi a könyvet, mert ő egyedül méltó erre. Tehát a jövőben a világ mindenség ura, a bárány veszi át a könyvet. Lehetnek bennünk félelmek a jövőt illetően, emberi vészes forgatókönyvek, hogy mi fog történni. Azonban ott oldódik fel a szívünk félelme, hogyha megismerjük megváltónkat, Jézus Krisztust. Mert hogy az életünk megoldása benne rejlik. És akkor jó nekünk, és akkor van igazán életünk, soha el nem múló örök életünk, hogyha ő elkezd cselekedni a szívünkben, ha ő vesz kézbe kegyelmes szeretetéből. A megváltó kettős természetű, mint ahogyan tanuljuk ezt, vagy tanultuk a konfirmációs kátéban is, hogy tökéletes Isten és tökéletes ember is egyben, Júda törzséből való oroszlán, ahogyan azt az ószövetségi proféciák előre megjövendölték, nem ordító oroszlány, aki szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el, hanem bátor, harcos oroszlán, aki élete árán legyőzte az ősellenséget, a sátánt, ott halálával a Golgotai kereszten, és dicsőséges feltámadásával, mert a halál nem tarthatta őt fogva. Dávid sarja, mert az üdvösség a zsidó népből fakad, de ugyanakkor sebzett bárány. Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Áldozati bárány, az épp tökéletes áldozat az egész világ bűnéért. Azért tartunk leginkább a jövőtől, mert ott van bennünk a félelem, hogy miket kell elszenvedjünk, meg számot kell adjunk a bűneink miatt, a bíró előtt. Jól elrontottunk mi mindent, amit az Isten kezünkbe adott, és még csak ki se tudjuk javítani, nagy káoszt csinált az ember a földön magunk körül. De azt olvassuk itt az igében, hogy a bárány elrendezte, mert bevégezte megváltásunkat teljesen. Értünk ölték meg, vérével vásárolt meg minket, és tett minket királyokká és papokká. Megváltása az egész világra kiterjed, úgy írja itt az ige, hogy minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. Nincs kihagyva senki sem. Tehát ő az, aki méltóságot ad nekünk, gondoljunk ebbe bele. Tesz minket ott királyokká és papokká. Tehát itt a földön azt éljük meg, hogy igen, szenvedünk, az egyház is szenvedő egyház, ott pedig uralkodó egyház. Itt kicsiny nyáj, ott pedig majd megszámlálhatatlan sokaság. Úgy voltam vele ezen a ponton a készülésnél, hogy ez is megérne külön egy igehirdetést, hogy milyen nagy horderejű kijelentése ez az Istennek, hogy kinek tartja ő az embert, pont ebben a fejezetben látszik meg méltatlanságunk, de ugyanakkor az, hogy általa kivé lehetünk. A báránynak hét szarva van, mert ő a teljhatalommal bíró úr a világ felett, ott ül már az Atyaisten jobbján, azért, hogy szüntelenül közben járjon értünk bűnösökért. Hét szeme is van, amivel az egész földet pásztázza, átlát mindent, szemlél mindent, ami a földön történik. Nem alszik el és nem szunnyad, ébren őrködik mindenek felett. Kezébe fut össze minden szál, és végül minden teremtmény ő előtte fog megállni és leborulni. Tehát egyedül ő méltó arra, hogy felnyissa a tekercset,
hogy elindítsa, végrehajtsa Isten előre kigondolt tervét, hogy feltörje a pecséteket. Tehát nem kell, hogy sírjunk a jövőnk felett, nem is kell, hogy aggódjunk, hanem bízhatjuk életünket az értünk megöletett bárány kezébe. És kezdődik itt a mennyben a bárány imádása és a dicsőítő kórus éneke. Az egész világ mindenség Jézus Krisztus dicséri. Egyszer egészen biztos, hogy vége lesz ennek a kegyelmi időszaknak, amiben élünk. Lezárul a megtérés lehetősége, és következik az ítélet. Tehát még ma lehet hozzám menni, és akit az Atya akar, azt ő magához vonza, és megcselekszi benne, hogy örök élete legyen. És itt először a közvetlen környezet borul le előtte, mindenkinél hárfa és arancsésze van, az arancsészében a tömjén és a szentek imádsága. Mi innen a földről talán úgy látjuk, hogy milyen porszemek vagyunk, meg tehetetlenek vagyunk, hogy az imádságaink is vajon mire jók, az Isten előtt pedig jó illatú áldozat, egy sem hiába való, tehát mennyben óriási érték. Majd felharsan az ének, a világ mindenség trónján a bárány ül, és neki énekelnek új éneket. És ez az ének a végső győzelemről szól, Isten uralmáról a teremtett mindenség felett. Tehát ez a jövő, hogy az Isten fog uralkodni. És ez az ének a báránynak szól, mert megöletett, és ezáltal lett méltó, így kapott felhatalmazást. Nem ő ölt meg másokat, és nem erőszakával szerzett diadalmat, hanem őt ölték meg, az ártatlant és tisztát, és ebben rejlik az ő ereje, és az ő dicséretét többé nem lehet elhallgattatni. Isten segítsen minket erre, hogy a mi életünk is ott legyen egykor, hogyha az övé vagyunk, véren megváltott drága gyermekei, akkor ez minden bizonnyal így lesz. És a hódolat, ahogy látjuk itt az igében, terjed a föld végső határáig, minden test leborul előtte, és hódol neki. Tízezerszer, tízezer számmal, tehát a legnagyobb tömeget írja le itt ez a szám, és itt vannak a teremtett állatok, és ugyanaz zengi, minden száj méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Most még abban élünk, hogy az egész teremtett világ nyög, sóhajtozik, várja a megváltás pillanatát, de a hitünk szemeivel láthatunk előre, hogy ez a pillanat is el fog érkezni. És a négy élőlény, akik a hódolatot kezdték, a végén áment mondanak, leborulnak és imádják őt, és mi itt földi teremtmények se tehetünk mást, mint hogy leborulunk előtte és áldjuk, magasztaljuk őt. Amen. Ráfelelő énekként a 229. dicséret első két versét énekeljük. Köszönjük, drága Urunk, hogy hozzád járulhatunk, imádhatunk, magasztalhatunk téged, és te vagy az, aki ezt az imádságot igéd által, lelked által gerjeszted a szívünkbe. Köszönjük azt, Urunk, hogy az életünknek ez a végső célja, hogy ott legyünk majd nálad. Nem a mi érdemeinkért, hiszen mi nem vagyunk méltók az országodba való bemenetelre, de Krisztusért mégis ebben reménykedhetünk. Urunk, erősítsd meg így a mi hitünket, hogy bizonyosak legyünk az üdvösség felől, bizonyosak legyünk a felől, hogy majd ott állunk a te országodba, és Urunk, te tudod, hogy kibe nem történt még meg ez a váltó állítás, könyörülj, hogy semmelyikünk ne áltassa magát,
hamis dolgokkal, hanem ezt a kérdést veled beszéljük meg most is. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ott, mint papok és királyok lehetünk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ezzel a reménységgel tudjunk előre tekinteni, hogy ne engedjük, hogy az ördög becsapjon, hogy elszomorítson, hogy lehúzzon, hogy akadályokat állítson, hanem hadd tudjunk mindig ígédbe, ígéreteidbe kapaszkodni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd vihetjük a szomorkodókat, sírókat, Urunk, Te mondd nekik személyesen azt, hogy ne sírj, mert győzött Júda oroszlánja. Urunk, eléd visszük azokat, akiknek örömük van. A tegnapi párt, akik itt kérték templomunkban házasságkötésük megáldatását, Te légy velük, és utasd nekik az utat, a jó utat, a keskeny utat mindig, ami hozzád vezet. Köszönjük, Urunk, a lezáruló táborokat, és eléd tesszük a holnap induló ifjúsági tábort. Urunk, ott is Te végezd a jó munkádat jobb kezeddel, munkáld az üdvösséget, erősítsd a fiataloknak a hitét, áld meg az ott szolgálókat. Urunk Istenünk, kérünk, hogy Te indítsd most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.